Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 89. Zsoltárunk első verszakával dicsérjük Istenünket. A 89. Zsoltárunk így kezdődik. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket a 168-as számú énekünk mind a négy verszakainak eléneklésével. A 168. dicséretünk így kezdődik. Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul hű néped.
Thank you.
Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz és élő Isten. Amen. Lukács evangélium a 8. fejezetéből olvasom a 4-től a 15. verszakig terjedő szakaszt. Amikor nagy sokaság gyűlt össze, azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá Jézushoz, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta. Nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje, akinél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét. Meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Foglaljuk el a helyünket, és kérjünk áldást erre a mostani Isten tiszteletre. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy újra egybegyűjtötted a te népedet, köszönjük, hogy a te igédnek olyan hatalma, olyan ereje van, hogy embereket képes közösségre vonni. Most mi is együtt vagyunk, Urunk, a te ígéretednek reményében, hogy ahol ketten vagy hárman, vagy többen együtt vagyunk, ott te is jelen vagy, és megáldasz bennünket. Urunk, a te áldásodért könyörgünk ezen az Isten tiszteleten. Áld meg ezt az órát, áld meg a te igéddel, áld meg azzal a figyelemmel, amelyet nekünk adsz, és amely által megragadhatjuk a te üzenetedet. Kérünk, Atyánk, hogy ne a mi gyengeségeinkre, ne az elmúlt héten, vagy most reggel elkövetett gyarlóságainkra tekints, hanem a te egyszülött fiadra, Jézus Krisztusra. Amen. Ige hirdetésre készülve a 173. dicséretünket énekeljük el. Az ének a 42. Zsoltár dallamára éneklődik, és így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére pére.
Thank you.
Kedves testvérek, a már előbb felolvasott ige szakaszból Lukács evangéliuma 8. fejezetéből olvasom a 7. és a 14. verszakokat. Némelyik, mondja Jézus, a tövisek közé esett, némelyik mag, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, néhány írás magyarázó a magvető példázatát Jézus Krisztus tengeri prédikációjának nevezi. Ennek oka abban van, hogy a galileai tengerparton összegyűlt sokaság miatt Jézusnak be kellett szállnia egy hajóba, és onnan kényszerült tanítania az összeverődött sokaságot. Olvastuk a lekció során, hogy rengeteg ember gyűlt össze ott a tengerparton, jöttek városokból, jöttek falvakból, ott voltak a férfiak, az asszonyok, az idősek, fiatalok, betegek, egészségesek, mindenki látni és hallani akarta Jézust. Kicsoda ez a Jézus? Milyennek az embernek a titka? Hogyan, milyen hatalommal szól, milyen hatalommal cselekszik? Testvérek, álljunk most mi is be a tengerparton összeverődött sokaság közé, és hallgassuk meg, hogy mit akar mondani számunkra Jézus Krisztus a magvető példázatán keresztül. Mielőtt azonban erre rátérnék, hadd jegyezzem meg itt az elején, hogy a nagy ige hirdető Spurgeon, amikor erről az ige szakaszról prédikált, azt mondta, hogy emberi szemmel nézve a magvetés, az ige hirdetés szolgálata, feladata az egyik leghaszontalanabb és leghiába valóbb tevékenység. Az ige hirdető ugyanis készül. Nem csak a jó diák az iskolában, hanem az ige hirdető is készül. Olvas, imádkozik, gondolkodik, aztán megfogalmazza ezeket a gondolatokat, és egy szép kerek prédikációt igyekszik összeállítani. Aztán elmondja az ige hirdetést, és hát sokaknak a hirdetett ige bizony nem ér a szívükig. De azt mondja Spurgeon az evangélium gondolatával megegyező módon, hogyha már csak egy embernek a szívéig elér az ige, akkor már megérte az ige hirdető számára a fáradtság. Többféle talaj van, de hogy milyenek azok a talajok, az csak akkor derül ki, amikor a magvetés eredménytelensége vagy eredményessége nyilvánvalóvá válik. Tisztázzuk azt is, hogy a magvető maga Jézus Krisztus, a mag Isten igéje, a talaj, a termőföld pedig mi emberek vagyunk. Hogy milyen földbe hullott ez a mag, az kiderül a mi életünkből. Ha az életünk szentebb, tisztább lesz, ha közelebb kerül az Istenhez, hogyha a szeretetünk megújul egymás iránt és az Isten iránt, akkor a magvetés nem volt eredménytelen. Hogyha azonban úgy távozunk el a magvetés helyszínéről, az ige hirdetés helyszínéről, hogy az életünk semmit nem változik, akkor a magvetés eredménytelen volt. Ez a példázat, amelyet Jézus elmond, nem négyféle emberről szól. Ez a példázat rólunk szól, az egyes emberről szól. Arról szól, hogy az ember Isten igéjét négyféleképpen fogadhatja. Van, ahol a mag, az elhintett mag az út félreesik. Ezt eltapossák, vagy a madarak felveszik, és magukkal viszik. Azt mondja Jézus, hogy ez az ember az, aki hallja az igét, de nem sokat törődik azzal. Elnézést a kifejezésért, picit hány arra, nem törődik meg. Ne gondoljuk egy pillanatig sem, hogy itt
Jézus nem rólunk beszél. Hányszor és hányszor fordul elő azt, hogy az Isten mond, üzen nekünk valamit, és mi annyira görcsösen ragaszkodunk a saját elképzeléseinkhez, akaratunkhoz, hogy Jónás módjára az Isten akaratával éppen ellenkező módon járunk el. Aztán a második, a sziklás talaj közé esett ma. Mondja Jézus, hogy ez az az ember, aki amikor hallgatja az igét, örül, boldog.
De amint vége van az ige hirdetésnek, eltelik egy bizonyos idő, több-kevesebb, és már is elfelejti azt, hogy miről volt szó. Én úgy gondolom, ha magamban nézek, hogy ez is rólunk szól. Gyakran előfordul velünk. Eljövünk a templomba, meghallgatjuk az Isten beszédét, és örülünk annak, de jó hallgatni azt a hírt, azt az evangéliumot, hogy az Isten elfogad bennünket, és szeret minket. Talán hallunk egy jó példát, nagyszerűen megfogalmazott gondolatot. Örülünk, de amint kilépünk a templomból, ez az öröm egyre inkább elhalványul, és délután már azt se tudjuk, hogy minek örültünk, miről volt szó a templomban. Aztán a harmadik, a tövisek közé hullott mag, azt mondja erről az Úr, hogy ezek kikelnek ugyan, de a tövisek is ott vannak a talajban, és a tövisek a kikelt magot megfojtják. Erről szeretnék ma szólni egy kicsit részletesebben. És végül ne feledjük a negyediket sem, a jó földbe hullott magot. Azt mondja Jézus, hogy ezek tiszta szívvel, örömmel hallgatják az igét. Jó lenne, hogyha a ma elvetett mag jó földbe hullana. Kedves testvérek, Isten egyetlen magocskát sem azért ad, hogy az elrohadjon a földben, hanem azért, hogy az kikeljen és termést, gyümölcsöt hozzon. Minden egyes magban, minden egyes igében élet van elrejtve, amiből testi, lelki táplálék, gyümölcs lesz. A mai napért is számot kell adnunk egyszer. Ma vajon milyen talaj voltam? Ma vajon hogyan fogadtam az Isten igéjét, az Isten beszédét? Milyen talajra talált az én szívemben? Felmerül a kérdés talán sokunkban, hogy ha a magvető Jézus Krisztus és a mag Isten igéje, a termőtalaj pedig mi emberek vagyunk, akkor mégis hogyan kerülhetnek bizonyos magok az út szélére, sziklás talajba, tövisek közé? Hát a magvető nem tudja, hogy hova kell azokat a magokat elvetni. Nincs tisztába, nincs tudatába annak, hogy bizony nem mindegy az, hogy hova hintem el ezeket a magokat. Nos, Izraelben Jézus Krisztus korában mindig úgy történt, hogy először elvetették a magot, és csak utána került sor szántásra. Nálunk pont fordítva van, először felszántják a földet, és csak utána vetik el a magot. Jézus idejében a Szentföldön tehát először a magot vetették el, és utána szántottak, és ilyen módon történhetett meg az, fordulhatott elő, hogy némely magok az útfélre kerültek, sziklás talajba vagy tövisek közé. Nézzük meg, hogy a példázatban szereplő harmadik tövises talajról mit mond a mi Urunk. A magvető elveti a magot, az ki kell, de mert a tövisek közé esett, ezért megfojtják azok. A tövisek sokkal hamarabb nőnek, mint a mag. Arról van szó, hogy a szív, az emberi szív már tele van valamivel, megtelt. Isten igéje számára már nincs hely. Nincs hely olyan módon, hogy az gyökeret verjen abba. Azt mondja Jézus, hogy akinél a mag tövises talajba került, azok az emberek, akik hallják az igét, lehet, hogy örülnek, lehet, hogy megnyugszanak, de mivel tövisek vannak ott, mivel az élet gondjai, bajai, lekötik az illetőt, ezért a mag, az Isten beszéde nem tud gyökeret verni. Lehet, hogy most mi is így ülünk itt. Nem tudunk egész szívvel Jézus Krisztusra figyelni. Eszünkbe jut, hogy mennyi mosatlan van még otthon a konyhában. Milyen sok feladat van még délután. Vendégek jönnek hozzánk. Ki kell takarítani a lakást. Milyen nehéz hét előtt állunk. Mennyi feladat van előttünk. Nem tudunk figyelni Isten beszédére. Mert megtelt a szívünk. Megtelt a szívünk az élet gondjaival, a bajokkal, vagy mondja Jézus, csábítanak az élvezetek, a gazdagság, a pénz. Akinek a szíve ezekkel van tele, azoknak a szíve nem tartogat befogadható helyet az Isten fia számára. Van, amikor még rövid idő sem jut Isten számára. Nincs hely és nincs idő igeolvasásra, imádkozásra, a gyülekezetbe való eljövetelre. Mert valami fontosabb dolgot találunk helyette. Nincs hely és idő, mert talán leköt a munka, talán aggódunk a munkánk, munkahelyünk miatt, családunk, pihenésünk, szórakozásunk miatt. Nem egy embert ismerek, testvérek, akik családlátogatás során találkoztunk, kedvesen, barátsággal fogadtak, beszélgettünk, dús gazdag emberek, és nem egy ilyen van, itt Budaörsön elmentem, és megbeszéltük az élet dolgait, mivel foglalkoznak, nem mindig értettem, hogy mi az a munka, amivel ők foglalkoznak, de sokuk vállalkozó, mások számára szerveznek munkát, és hát roppant sokat dolgoznak. Egészen be vannak táblázva, hogy szoktuk mondani, és csak a hétvégéjük szabad. Hétvégén pedig mindig elmennek, van, aki vitorlázni megy, van, aki az egyik szomszédos országba elmegy sízni, vagy síelni, és hát nincs idő arra, hogy eljöjjenek a templomba. Mindig udvariasan, és illetve pontosabban szólva alázattal és szeretettel mondom, hogy olyan jó lenne, hogyha egyszer itt a templomban is találkoznánk, mert itt az Isten beszédét hirdetik, itt az Isten igéje hangzik, szól. Hogyha az ember hallgatja ezt az igét, akkor hittel bele tud kapaszkodni az Isten lényébe, az Isten kijelentésébe. Ugye, mag nélkül nem lesz sohasem termés, nemhogy jó termés, ige nélkül nincs hit, nem lesz hit. És mondom, hogy hát jó lenne, hogyha valamikor találkozhatnánk itt a templomba, és hát ígéreteket szoktak tenni. Azt is elmondom, hogy az Isten annyira szereti önöket, hogy Jézus Krisztust adta önökért, nagyon drága. Isten számára önök nagyon drágák és nagyon fontosak. Vajon önöknek ére annyit az Isten, hogy eljönnek hetente legalább egyszer a templomba, és meghallgatják azt, hogy mit akar mondani. Fontos-e az önök számára? Persze azt is tudjuk, hogy Isten nem csak egy héten egyszer, egy órában akar itt látni bennünket, hanem azt akarja, hogy életünk minden napján ő vele közösségbe lehessünk. Úgy látom, sokaknak a gazdagság miatt nincs idejük az igére. Gazdagok anyagilag, jó módúak anyagilag, és még jobb módúak akarnak lenni. Még több, még nagyobb vállalkozásba akarnak belefogni. És ez egészen kitölti az ő gondolataikat, az ő életüket, és az igére már végképp nincs idejük. Kedves testvérek, amikor nem jövünk az igei alkalmakra, vagy nem olvassuk Isten igéjét, és nem imádkozunk, ez azért van, mert valami egészen mással van tele a szívünk. Sokkal fontosabb, előbbre valóbb elfoglaltságot találunk magunknak. És Isten igéje már nem annyira lényeges, nem annyira fontos, mint az a bizonyos probléma, gond, élvezet vagy gazdagság. És miért van az, hogyha hallgatjuk, olvassuk az igét, mégsem tud az igazán megrázni, fölrázni, fölébreszteni bennünket. Miért nem tudunk arra igazán figyelni? Azért, mert megosztott és részekre tépett a gondolkodásunk. Mert az aggodalmaskodás azt jelenti, hogy nem tudok koncentrálni arra, amit az Isten akar nekem mondani. Ezt tudjuk, aki idegeskedik, aki aggodalmaskodik, az nem tud koncentrálni egy dologra. Nem tud koncentrálni az Isten beszédére. Vajon mi most milyen szívvel ülünk itt, és milyen szívvel, szellemiséggel hallgatjuk Isten igéjét, az ő beszédét. Aki aggódik, az nem tud koncentrálni. A hívő emberrel is gyakran előfordul, hogy aggódik, ahelyett, hogy a Szentírást nyitná ki először, bekapcsolja a rádiót, vagy előveszi az újságot, és amit abból olvas, vagy kihal, annyira betölti a gondolatait, a szívét, hogy már másra nem is tud figyelni. Vagy fiatalok eljönnek a templomba, én is persze fiatal vagyok, de még fiatalabbak, eljönnek a templomba, a fiúk a lányok meg a fiúkat nézik. És ezzel sem volna semmi gond, csak éppen az alkalom nem erre való. A világ, az élvezetek, az óemberünk átmentett és kedvenc bűnei kizárják az igét, megakadályozzák, hogy a mag jó földbe hújjon és ott termést hozzon. Mi tölti be hát a mi szívünket, a mi életünket, amikor hallgatjuk az igét, és olvassuk azt? Tegyük föl a kérdést magunknak. Milyen készülettel, milyen készület előzi meg, hogy befogadjam, meghallgassam az Isten igéjét? Talaj előkészítés előtt mindig, talaj előkészítése mindig szükség van vetés előtt. Készülnöm kell arra, hogy az Isten igéjét most itt hallani fogom. Ez a fajta cselekvés Isten gyermekének ezt jelenti, készíti magát az ige meghallására, elcsendesedik, imádkozik. Ugye a református ember, amikor bejön az Isten tiszteletre, egy rövid pillanatra, vagy két rövid pillanatra megáll, meghajtja a fejét és elmond egy imát. Aztán, amikor vége van az Isten tiszteletnek, ugyanezt teszi. Készül az Isten igéjének hallására, hálát ad azért. Lehet kérni ma is, mielőtt idejövök a templomba, akár itt a helyszínen, akár már otthon. Uram, szólj hozzám, kapcsolj ki mindent, hadd tudjak a te igédre, a te üzenetedre, a te beszédedre figyelni. Kérlek, Uram, segíts, hogy ne a bűneimmel, a megkötöző gondolatokkal kelljen most foglalkoznom, hanem egyedül és kizárólag csak a te üzeneteddel. Hadd tudjak koncentrálni. Ez kedves imádság az Úr előtt, én hiszem, hogy ezt meg is hallgatja, és Szent Lelke által elvégzi bennünk, hogy mindent ki tudjunk zárni, és csak őre át tudjunk figyelni. Azt is megfigyeltem, többen jelezték a testvérek közül, itt a budaörsi gyülekezetben, de tudom, hogy más református gyülekezetben is így van. Megérkezünk az Isten tiszteletre, ki hamarabb, ki később, negyed órával, 10 perccel, vagy 20 perccel, vagy egy fél órával előtte, és elkezdünk hangosan beszélgetni. Az egyik padsorból a másik padsorba átszólunk, megbeszéljük a mai nap további programjait, aztán az elmúlt hét nehézségeit, gondjait, hangosan beszélgetünk. És úgy gondolom, hogy példát vehetnénk, tanulhatnánk ebből a szempontból katolikus testvéreinktől, akik, ha bemennek a templomba, akkor néma csöndben vannak. Talán készülnek ők is a szertartásra. Mi is készülhetnénk valamilyen módon. De úgy gondolom, semmiféleképpen sem úgy, hogy hangosan beszélgetünk, hanem elcsendesedünk, csöndbe vagyunk, és várjuk az igét, várjuk az Isten beszédét. Vagy akár egy ének eléneklésével. Isten igéjére készülni kell valamennyiünknek. Amikor a lelkész bejön a templomba, akkor is ugye azért állunk föl, mert az igét, az Isten beszédét hozzák, és azt fogjuk hallani. Nem a lelkész tiszteljük meg, hanem az igét. Készülünk arra, megtiszteljük azt. Nos, így készülődve kerülhet az ige jó talajba. Csak hogy az még mindig kevés, hogyha halljuk az igét. Mert gyakran megesik az, hogy az egyik fülünkön be, a másikon pedig ki. Meg is kell cselekedni a hallott igét. Akkor lesz az valóban megértett üzenetté számunkra. Jézus mondta, aki szeret engem, meghallgatja, és megcselekszi az én igémet. A legerőteljesebb, leghatásosabb igehirdetés, amikor az életünk prédikál. Már csak azért is fontos a hallott ige megtartása, mert ez egyfajta felkészülés Isten újabb üzenetének az elfogadására. Ha megtartom az Isten igéjét, az Isten beszédét, akkor Isten újabb, mélyebb, nagyobb és több igazságot közöl velem. Nem a tejnek italával, hanem keményebb eledellel táplál engem. És ez jó. Nekünk erre szükségünk van. Ennek mi örülhetünk. Aki viszont csak hallgatja az igét, de az aggodalmaskodások, az élvezet, a gazdagság meggátolja abban, hogy megcselekedje, az semmit nem ér. Beülhetek 100 meg 1000 istentiszteletre, nagyszerűbbnél, nagyszerűbb, kiválóbb igehirdetéseket hallgathatok, tehetséges, művelt, felkészült igehirdetők előadásában, de ha nem cselekszem meg, akkor semmit nem ér az egész. Sokan szokták kérdezni azt a világban, tőlünk keresztényektől, hogy hol van Isten? Milyen az Isten? Hogy néz ki ő? Ti mindig arról beszéltek, hogy itt van Isten köztünk, hogy most is szeret minket, na de hát mutasd meg, hogy hol van, mert én nem látom. Én most csak egy padot, egy széket, egy asztalt látok magam előtt, lámpákat, falakat, de hol van az Isten? Bizonyítsd be, hogy létezik. Nos, azt tudom felelni ezekre a kérdésekre, hogy ezek a kérdezők menjenek el egy evangelizációra, egy Isten tiszteletre, egy igei alkalomra, és hallgassák meg, hogy mit mond az ige. Hallgassák meg, hogy mit mond az Isten. Egy, kettő, ne csak meghallgassák, hanem cselekedjék is meg azt, amit az Isten mond számukra. Akik meghallgatják, befogadják, és megcselekszik azt, amit az Isten mond, azok meg fogják látni, hogy Isten valóban itt van köztünk. Isten valóban szeret bennünket. És egy utolsó gondolat, nekünk templomba járó keresztény gyülekezetnek nem elég csupán arról tudnunk, hogy az Isten az ő szeretetét leghatalmasabban a Golgotai kereszten mutatta föl. Nem elég csupán arról tudnunk, hogy az Isten itt van közöttünk, és az Isten szeret, és szereti a bűnös embert, és szeret minket, hanem ezt el is kell hinnünk. Isten azt akarja, hogy hittel ragadjuk meg az ő igazságát. Másképp nem is lehet. Azt akarja, hogy ne csak tudjunk erről, tudjunk, fontos feltétel a hitnek az ismeret, de hogy fogadjuk is el hittel. Itt van Isten köztünk, és veti az ő magját, hogy ez a mag jó földre találjon a mi szívünkbe, és gyümölcsöt teremjen az ő nagy nevének dicsőségére. Amen. Ige hirdetése válaszul a 338. dicséretünk első versszakát énekeljük el. a 338. dicséretünk első verszakát. Lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy nem szűnsz meg végezni a magvetés szolgálatát mind a mai napig, hogy a kegyelmi időt adod valamennyiünk számára, hogy még tart az, hogy még odafordulhatunk te hozzád, a hallott ige nyomán új élet támadhat, a te hívásodra igennel felelhetünk újra meg újra. Kérünk, Urunk, hogy segíts, ne essünk abba a bűnbe, hogy a hallott igére úgy felelünk, hogy majd halljuk azt még sokszor, még szólsz hozzánk sokszor. Urunk, segíts, hogy hittel befogadhassuk azt. Kérünk azért is, Atyánk, hogy az ismeretben való növekedést te biztosíts továbbra is a mi számunkra, te munkáld bennünk a hitet, hogy meg tudjuk ragadni hittel a te igéidet. Köszönjük neked, Atyánk, hogy most újra szólhatott a te igéd, hogy újra vetetted a te magjaidat. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztust adtad értünk, aki most is itt járt, itt van közöttünk, szeretetéről, bűnbocsátó irgalmáról biztosít bennünket. Urunk, kérünk, hogy segíts bennünket a hét során, meg tudjunk állni a hitben, hogy le tudjuk tenni eléd újra meg újra vétkeinket, hogy legyen indítatás bennünk arra, hogy elcsendesedjünk a mi szobánkban, magányunkban, összekulcsoljuk a kezünket, és elmondjuk neked, hogy mennyire reát szorul a mi életünk, mennyire gyengék vagyunk nélküled. Urunk, kérünk, hogy te áld meg újra a felkészülésünket, felkészüléseinket az ige hallgatására, hogy az valóban jó föld, hújjon, azaz elvetett mag, és gyökeret verjen abban. Kérünk még azért is, Urunk, hogy az engedelmességben te adj nekünk erőt, te nevelj minket abban, hadd láthassunk meg valóban lelki szemeinkkel, hadd vehessünk észre, hadd tapasztalhassuk meg a te jelenlétedet, áldó karjaidat a mi életünkbe. Imádkozunk, Urunk, önmagunkért, imádkozunk nemzetünkért újra meg újra, imádkozunk ezért a világért, hogy a te világosságod minél több ember szívében fölragyoghasson. Kérünk, hogy maradj velünk, és áld meg napunk további részét. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, az alkalmakat szeretném hirdetni, a reánk következő hét alkalmait. Holnap hétfőn este 6 órakor Isten tiszteletet tartunk itt a templomban. Szerdán 17:30-kor, lent a gyülekezeti teremben pedig felnőtt konfirmációs óra megtartására kerül sor. Csütörtökön este 6 órakor felnőtt bibliaóra, pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaóra, 7 órától pénteken pedig felnőtt bibliakör lesz. Vasárnap, advent harmadik vasárnapján pedig szokott rend szerint itt a templomban Isten tiszteletet tartunk 10 órától. Az iratterjesztésre hívom föl a figyelmet. Bibliaolvasó kalauz 2006. évi Bibliaolvasó kalauz megérkezett, és hátul az iratterjesztésben megvásárolható. Továbbá kapható még a képes Calvin kalendárium, és fali naptárt is átvehetik azok, akik jelezték erre való igényüket. Egy új könyv igehirdetés kötet jelent meg, az a címe, hogy Ki a mi Istenünk? Cseri Kálmán írta. Ezeket a prédikációkat a Pasaréti gyülekezetben 2005. szeptemberében tartotta. Ezt is meg lehet vásárolni, meg lehet nézni. Aki szeretné megvásárolni, Szaszák Imre veresegyházi lelkipásztor nálunk tartott evangelizációjának, továbbá dr. Pálhegyi Ferenc lelkész, pszichológus, ugyancsak gyülekezetünkben elhangzott előadásainak hanganyagát, azt kérjük, hogy azt is hátul a könyvterjesztésben Teri néninél jelezze. Hirdetni szeretném, hogy december 7-én szerdán este 7 órakor Pálhegyi Ferenc előadás sorozata folytatódik, és ebben az évben ez lesz az utolsó. Ennek az előadásnak az a címe, Mit rejt a jövő? Kérdőjel. Mit rejt a jövő? Jöjjünk el erre az alkalomra is, tehát szerdán, december 7-én, este 7 órakor. December 14-én, ez is este 7 órakor, az anyukákat várjuk a gyerekek számára elkészítendő karácsonyi ajándékokhoz. Szeretnénk ebben az évben is a gyerekek számára karácsonyi ajándékokat adni, és hát jó lenne, hogyha tudnánk anyukák egy páran jönni, hogy ezeket a karácsonyi ajándékcsomagokat elkészítsük. Végezetül a 338. dicséretünket énekeljük tovább a második, harmadik és negyedik verszakok eléneklésével. A második verszak így kezdődik, ha a világ bája engem hívogat, nagy családul kínál hitványságokat, szemem elé állítsd szenvedésidet, vérrel koronázott szent keresztedet. Jézus mondja, aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!